A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az utóbbi egy-két évtizedben a globális felmelegedés hatására átalakult a mezőgazdaság, a növénytermesztés is. Megváltozott a termesztett növények tenyészideje, és ezzel párhuzamosan új gondokkal néz szembe a növényvédelem. A növényi betegségek kifutási idejének átalakulásával, illetve az új kártevők megjelenésével a növényvédelmi alapismeretekkel nem rendelkező gazdák nehezen tudják felvenni a versenyt, aminek a termés mennyisége és minősége látja a kárát. Ma is igyekszünk segítséget nyújtani, tanácsokat adni kertészkedőknek, termesztőknek. Meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Milyen új jelenségekkel, kórokozókkal és kártevőkkel kell szembenézniük idén a növénytermesztőknek, kertészkedőknek? Lehet most már látni egyértelműen, hogy az enyhetél miatt több a kártevő és a kórokozó, és hát bizony a növényvédelemmel komolyan kell foglalkozni idén?
Minden szempontból látszik az, hogy elindultak a kártevők és a kórokozók, tehát látszik a növényeken. Ami kimondottan új, újszerű, ugye tavaly beszéltünk az amerikai lepkekabócáról, amelyek főképp díszfák, díszcserjéken jelenik meg, ilyen fehéres bevonatot képez, ami így, úgymond kimondottan újdonság, talán ezt
az mondanám. Az a ragacsos, az a vattaszerű.
Így van, így van, így van. Viszont ugye azt is kell lássam, hogy a már megszokott betegségek és kártevők is nagyon sok embernek ugye újdonság. Tehát most is nagyon sok olyan fényképet, üzenetet, magyarázatot kapok, amely bizony ismert kártevők és kórokozókról ad tanúbizonyságot. És még a felvezetőhöz annyit hozzátennék, hogy azért lett egy picit talán nehézkesebb a növényvédők, növénytermesztők helyzete, mert az elmúlt években nagyon erőteljesen megindult a növényvédőszereknek a visszavonása. Nagyon sok növényvédőszert visszavontak, nyilván ennek környezetvédelmi okai vannak, és nem csak, tehát különböző más okok is vannak emögött. Legalábbis a ritmusban, ugye, hogy milyen gyorsan vonnak vissza a növényvédőszereket, és akkor ez bizony-bizony alkalmanként azért megnehezíti elsősorban inkább a növénytermesztőknek a helyzetét. A kis kertben azért még én úgy látom, hogy még mindig van elég növényvédőszer paletta, hogyha időben észrevesszük, vagy ha legjobb, nem is várjuk meg, míg megjelenik, hanem adott esetben, ha minden évben látjuk, hogy megjelenik, akkor a aktuális évben ne várjuk meg, hogy megjelenik, hanem védekezzünk. Tehát én nem azt mondom, ami ez előző rendszer mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt, ami volt, hogy ha megjelent a kártevő, ha nem jelent meg a kártevő, az ilyen ipari javaslatoknak az volt a javaslata, hogy védekezzünk, akár tízszer is egy...
Ezzel nem gyengítjük a fának az ellenálló képességét igazából?
Attól függ, ugye, nyilván, hogy mivel védekezünk. Én azt mondom, hogy ha ezzel a nagyon rendszeres, tényleg heti rendszerességgel végzett permetezünk, akkor a fák rendszerét nem gyengítjük, viszont a rengeteg kezeléssel a természetes ellenségeket, a különböző egyéb élőlényeket viszont eltávolítjuk, például akár a katicabogarat, megszüntetjük ezt a biodiverzitást, és akkor nyilván, hogy ebben a szegényes, legalábbis élőlényben szegényes környezetben egy-egy kártevő határozottabban fel tud szaporodni, hogyha mondjuk például az ő rezisztens lesz egy növényvédőszerre. Tehát ebből a szempontból így igen. Tehát itt akkor javasolnék megelőző védekezés, mondjuk egy házi kertben, hogyha már 2-3 éve, minden évben tapasztaljuk azt, hogy egyszerűen megjelenik ez a betegség, akkor mondjuk a most aktuális évben ne várjuk meg, mert nagy valószínűsége idén is meg fog jelenni. Ilyen betegség például ugye az őszi barackon a tafrinás, ilyen levélsodródás, levélpirososodás betegség, ami az őszi baracnak az első levelein jön létre, pirosasan elszíneződik, megcsavarodik, úgy kidudorodnak a levelek, és javarészt az őszi barack az első rend levelét ezzel le is hullatja, mert olyan erősen megfertőzi, így akkor ugye a második levélzetéből, tehát sokkal több tartaléktápanyagot fogyaszt el a növény, az őszi barack amúgy is a mi vidékünkön nem kimondottan érzi a legjobban magát, tehát nyilván eltűri ezt a hűvöst, ezeket a késő fagyokat, de azért a fagyveszélynek ki van téve, és hogyha még ezzel a tafrinás betegséggel is minden évben úgymond leromlik, főleg egy ilyen fiatalabb őszi barackfa, akkor akár egy egyszerű levélbetegség is nagyon veszélyes lehet.
Igen, említette, hogy visszavontak bizonyos növényvédőszereket, ezeknek megjelennek új változatai? Mert hogy védeni kell a növényeket.
Jelennek meg, tehát 1-2-3 növényvédőszer azonos csoportokban, mondjuk rovarölőszer jelenik meg, de nem azzal a mértékkel, mint ahogy bevonnak növényvédőszereket. Ugyanakkor még ha meg is jelenik egy növényvédőszer, valahogy nincs annyira egyből forgalomba. Itt akár a biológiai növényvédőszerekről sajnos azt kellett tapasztaljam, Bacillus subtilis egy baktériumot tartalmazó biológiai gombaölő szernél, hogy például tavaly kiskereskedelmi forgalomban lehetett kapni ilyen kis kiszerelést, amit mondjuk az is megverti, akinek mondjuk 10 liter, vagy 20 liter, vagy esetleg 100 liter permetlevet kell elkészíteni, és akkor így meg tudja venni. És most azt látom, hogy itt a vásárhelyi patikákban csak nagy kiszerelés van, tehát ilyen literes kiszerelés van, ami pedig drága, vagy nem veszi meg az, aki évente kétszer használná, vagy háromszor használná, az nem vesz.
Nem, hogy felét el kell dobja, hát, majd valamikor.
Is. Így van, főleg ugye ezeket mindig, főleg az ilyen biológiai növényvédőszereknél nagyon fontos, hogy helyesen tartsuk a növényvédőszereket, tehát lehetőleg sötét, árnyékos helyen, és betartva ugye a szavatossági idejét.
Egy hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, ha tudna segíteni abban, hogy a fuzárium gombafélék ellen milyen felszívódó hatóanyaga jó, fenyőcsemeték dőlését kellene megelőzni, köszönöm, Szász János írja.
Tehát a fenyőfélék dőlését, tehát ha biztosak benne, hogy fuzárium, akkor a tiofanát metil hatóanyagot ajánlom. Hogyha pedig nem biztosak benne, akkor még a propamokarp hatóanyagot ajánlom, ugyanis a fuzárium az hát nem egy konidium tartós gomba, de ugye valahogy az aszkuszos gombákhoz tartozik, tehát ezért a tiofanát metil jó ellene. Ha viszont véletlenül a pítium gomba okozza ezt az ugyancsak gyökér, edény, nyaláb elhalást, akkor viszont a propamokarbot. Ugyanakkor ennek nagyon fontos a profi kijuttatása a gyökérzónába, mert például paprika esetén, amikor bakhátra voltak téve a paprika a bakhát két oldalára, és középen ment a csepegtetőcső, akkor a tiofanát metiles beöntözés az nem volt megfelelő. Viszont tenyész edényben legtöbb esetben nagyon jó hatást lehet elérni, ugyanakkor, hogyha szabad földön van, akkor ajánlom a trichoderma nemzetséghez tartozó gombákat, növényvédőszer alakban lehet szintén ezeket kapni, ki kell juttatni a talajra, ez egy gomba, amelyik agresszíven szaporodik, és akkor egyszerűen nem hagyja, hogy labdába rúgjon a fuzárium. zöldségnövényeknél, szabadföldön, több hektáros zöldségnövényeknél a fuzáriumot tartósan ilyen trichoderma fajokkal tudtuk megállítani, úgyhogy biológiai növényvédelem is, úgyhogy én ezt ajánlom. Ha azonnali hatás kell, hirtelen, és mondjuk akár tenyészedényes, akkor a tiofanátmetil, esetleg ugye propamokarp, hogyha nem biztosak abban, hogy milyen gomba, hogyha pedig szabadföldön teljes körű és hosszú távú megoldás kell, akkor a trichoderma.
Dr. Bálint János növényorvossal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanárával beszélgetünk. Mai műsorunkban telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Klára vagyok. Az 1848-as Bulevárdon a fagyal bokrokat tömbház körül a levelük össze van teljesen csavarodva. Mit lehet csinálni velük?
Nagy valószínűséggel akkor egy levéltetű van a fonákán, és akkor le kellene permetezni rovarölőszerrel, de ezeken a fagyalbokrokon az előbb említett amerikai lepkekabóca is meg fog jelenni, nagyon hasonló növényvédőszer kell hozzá, úgyhogy például egy acetamiprid hatóanyaggal le lehet kezelni, acetamiprid, igen, és hogyha megpróbálják, akkor lehet akár ilyen biológiai növényvédőszert is alkalmazni. Hát ez ugye attól függ, hogy az első kezelés milyen jól sikerül, és hogy melyik levéltetű van rajta. Ezek a levéltetvek általában nyárára átvonulnak a lágyszárúakra, úgyhogy valószínűleg, hogy nem fognak olyan gondot okozni, viszont az amerikai lepkekabóca egész nyáron ott lehet a fagyalon. Azt szeretném még esetleg, hogyha megelőzésképpen káliszappannal kezelnénk, akkor akár az is megoldás lehetne. Ugyanakkor szintén ugye itten kereskedelmi nevet nem mondhatok, de a nagy buszállomás melletti növényvédőszer üzletben árulnak egy olyan készítményt, amelyik egy ilyen filmbevonatot képez a levéltetvek köré, és fizikailag próbálja gyakorlatilag elpusztítani őket. Ugye itt az a előnye is a hátránya, az előnye az, hogy kevésbé szennyezi a környezetet, a hátránya az, hogy ténylegesen el kell kapjuk a levéltetveket a permetszerrel, úgy a káliszappannal, mint ezzel a bevonattal, amit említettem. Ugyanakkor a nímfa kivonatának, az a ridaktin, az is egy biológiai növényvédőszer, esetleg azt is meg lehet próbálni. Levéltetvekre nincs épp olyan tökéletes hatása, hogy most kimondottan merjem ajánlani, de a lepkekabóca ellen simán meg lehet próbálni, és az ilyen díszbokroknál sosem az a cél, hogy itt teljesen eltüntessük a kártevőket, csak hogy esztétikailag ne roncsa annyira, hogy az probléma legyen, úgyhogy még ezt is ajánlom.
Tegnap vettem észre, hogy teljesen össze vannak csavarodva a friss hajtások, teljesen.
Igen, hát ez sajnos.
Köszönöm szépen,
viszont
akkor
viszont hallásra.
A tanácsot.
Viszont hallásra. Igen, hát elég sok a levéltetű, én is láttam fákon azért, bőven.
Igen, és ha csak kimondottan levéltetű ellen akarunk védekezni, akkor a levéltetvek ellen az egyik leghatékonyabb hatóanyag az a flonikamid, egy ilyen japán növényvédőszer, egy érdekes kereskedelmi neve van. Tényleg levéltetve kellene, ez az egyik leghatékonyabb, ezt ajánlom.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Jaj, bocsánat!
Tessék mondani, hallgatjuk.
Tehát Csernik Anna vagyok, és a férjemtől kaptam nők napjára egy krizantémot, egy gyönyörű ciklamen színűt. És nem tudom, hogy tudjam megtartani, hogy jövőre is éljen, mert meglocsolom, mert száraz a földje, de minden nap lehull, elsárgul egy levele. És ezt szeretném tudni, hogy mit csináljak vele.
Cserében van, ugye? Cserében
igen,
van.
Igen, nem cserében, hanem a műanyagban.
Hát igen.
Igen, tehát jó, hogyha átültetik egy nagyobba, megfelelő, tehát a krizantém szereti ezeket a körülményeket, ajánlatos néhányszor visszavágni, de azért a krizantémot nem lehet évekig. Úgy tudja esetleg akár 20 év múlva is élvezni ugyanennek a krizantémnak a gyönyörét, hogyha Dugványokat szed le róla, meggyökereszteti, és akkor újra ülteti, tehát...
Tehát a dugvány az azt jelenti, hogy egy lapi, és legyen hagyma is rajta?
Nagyon érdekes módon a krizantém még levérős képes meggyökerezni, csak akkor nem tud differenciálni hajtást, amivel növekedjen. Egy olyan felső része a növénynek, tehát egy olyan kis hajtás részt általában ilyen 2-3 ízköz tartalmazzon, és mondjuk a dugványozás, ugye, tehát annak megfelelő körülmények kellenek, tehát pont a krizantémot az egyik legkönnyebb gyökeresztetni, viszont hogyha ő nem foglalkozott még ilyen...
Vagy földbe?
Hát mind a kettőbe lehet, akár földbe, igen, és amire figyeljen oda, hogy ne legyen, amikor levágja, hirtelen tűző napon, tehát inkább ilyen, hát nem azt mondom, hogy árnyékos, de védett fényben legyen, és pricolja a levelét, hogy ne száradjon ki, és ugye én arra, hogy az a föld, vagy az a homok, amibe teszi, az ne legyen túl nedves, tehát ne hogy belefülledjenek a gyökerek. Hogyha ezt megpróbálja, szerintem a krizantém az nagyon könnyen gyökerezik, körülbelül 2 hét múlva be kell legyen gyökerezik.
Köszönöm szépen, professzor úr.
Viszont hallásra. És hogyha már itt növények gyökeresztetéséről beszélünk, azt olvasom, és beszéltünk is róla, hogy egyre gyakoribb jelenség, hogy a mediterrán országokban nyaralók érdekesnek tartott növényi részeket hazahoznak, hogy itthon hajtassák és elültessék. Számos esetben megtörténik, hogy a növénnyel fertőzést is behurcolnak, amely az egész környéket károsíthatja. Akár ez tapasztalt, ez gyakori jelenség, ezzel is jelennek meg olyan új betegségek, amelyek korábban mifelünk nem voltak honosak?
Ez egy létező jelenség, ugyanakkor olyan szinten globalizálódott a világ, hogy mondjuk egy turista, hogyha a világ másik tájáról hazaérkezik egy növénnyel, bár az ugye sok esetben illegális, de ha mégis megteszi, akkor is, tehát szinte elkerülhetetlen, tehát én is nem akarom a kedves rádió hallgatókat elképeszteni, de hát Kínából rendelünk nap mint nap. Az egyik kollégának Amerikából rendeltünk a múlt héten, Ausztráliából, tehát olyan szinten a posta és a különböző javaknak a szállítása olyan szinten működik kontinenseken keresztül, hogy gyakorlatilag aminek el kell jutnia egyik helyről a másikra, az gyakorlatilag szerintem a turisták nélkül is már eljut. Tehát sokszor nem kell külön növényt hozni, hát belelépünk egy sáros talajba, ami adott esetben tartalmazza azokat a baktériumokat, vagy azokat a gombaspórákat, tegyük fel véletlenül pont ott hull ki az a kicsi sárdarabka a paradicsomos kertünkbe, és akkor ott egy baktérium megfertőzi. Tehát nem kell ebből problémát csinálni, tehát nem kell az ördögöt a falra festeni. Ez egy természetes folyamat, ami máshol van, előbb-utóbb itt is lesz. Arra kell figyeljünk, ugye, hogy az ilyen, tehát a világ különböző pontjain nagy gondokat okozó betegségek, kórokozók, baktériumok, gombák, esetleg rovarok, tehát kártevőket, azokat ugye az EPPO rövidítése, European Plant Protection Organization, egy ilyen karantén listára felteszi, tehát, hogy még Európában nincsenek, de a világon problémát jelentenek, ezeket megnézzük, ugye ügyesen szépen elolvassuk, megnézzük a kártételeket, megnézzük a kórképeket, és ha valami hasonlót látunk, akkor tudjuk egyből reagálni, hogy időbe vegyük észre, hogy még adott esetben ott fordszerűen tudjuk megállítani ezeket a károsítókat.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Én vagyok Gyergyóból. Érdeklődni szeretnék a doktor úrtól, hogy a szőlővel kapcsolatosan akarok egy kérdést feltenni. De van nekem egy kükülmenti szőlőtőven, ami az idén még nem hajtott rügyet. És úgy körülbelül május elejétől észrevettem, hogy hosszan végig a törzstől egy bizonyos távolságra egy mély, mintha szélt párt volna, egy mély hasadás
szerű. Igen, ez egy fagyléc valószínű.
Hogy tetszett mondani?
Ez egy fagyléc valószínű, tehát nagy valószínűséggel egy fagykár érte ezt a
fagykár.
Igen, szóval, hát aki különmenti szőlő, mondjuk Gergyóban, nem a
legjobban érzi. Annak a szőlőtőkének vége, nem fog kihagyni.
Tehát ha idén nem hajtott ki, nagy valószínűséggel nem, az esetleg lehet, hogy alulról majd újra fog hajtani, csak azt nézzék meg, hogy az alany hajt-e majd újra, vagy a nemes. Mert ha nemes hajt újra, akkor a tőkét újra tudják nevelni, hogyha az alany hajt újra, akkor újra be kell oltani. Én javaslom azért a Gyergyó környékére...
Nemestő volt, már úgy volt már beoltva, és úgy volt elültetve.
Igen, csak mondom, hogy az újraindulás, újraindulhat a nemes is, tehát és újraindulhat az alany is. Ha az alany indul újra, akkor újra be kell oltani. Ha a nemes indul újra, akkor a tőkét újra tudják nevelni. Viszont én javaslom az önök környékére ilyen fagytűrő, úgynevezett interspecifikus hibrideket, szőlőfajtákat. Igaz, hogy Gyergyó környékén még nem próbáltuk, de azért már Udvarhelyszék környékén igen, például a Nérót, az Esztert meg lehet próbálni.
Igen. Nem tudnám megmondani, mi a neve, de nekem ez a szőlő szeptember közepére beérik, és édes, nem fekete, mindannyit általában foglalkoznak és termesztik, hanem olyan szürkén rózsaszínbe játszó, de nagyon édes.
Lehet, hogy saszla.
És nagyon régi tőke ez. Nagyon, igen, de nagyon régi.
Jó, hát ahogy mondott a tanár úr, ezt a két lehetőséget lehet megpróbálni, viszont hallásra jó napot kívánunk, halló.
Halló.
Tessék mondani, jó napot.
Tessék mondani, van vagy három baroszlám, és a levelek össze vannak kucsorodva, és rengeteg barosz van rajta. Mi az oka?
A Tafrina deformans nevű gomba az oka, és most még egyszer lekezelheti miklobutanil hatóanyagú növényvédőszerrel, de ezek a levelek úgyis le fognak hullani, természetesen is le fognak hullani, és a nyár elején új leveleket fog növeszteni az őszi barack, viszont ez neki óriási energiaveszteség, hogy az első rendlevelét le kell hullatja, úgyhogy én azt javaslom, hogy ha mondani sok őszi barack megkötött, akkor a fa egészsége érdekében ritkítsák a termést, hogy azért ne terheljék le annyira a fát, mert akkor lehet később a fagy fog gondot okozni. Jövőbe megelőzésképpen egy kontaktgombaölőszerrel, amikor kisebbek a levelek, és amikor már mondjuk, hogy egy araszos a hajtás, akkor szintén egy szisztemikus gombaölőszerrel lehet kezelni. Most, amivel tudja kezelni, mondom, a miklobutanil hatóanyag.
Igen.
Viszont hallása, itt Jóska kérdezi, káliszappan mennyire hatásos a levéltetvek ellen, ezt
igen,
mondta, ugye?
Így van, tehát ha elkapjuk vele a levéltetveket, akkor hatásos lehet, tehát nem szeretik ezt a környezetet. A káliszappant egy nedvesítőszerként is szoktuk alkalmazni, mert a levéltetvek által képzett mészharmatot egy kicsit feloldja, és a növényvédőszer jobban eljut hozzájuk, tehát nem szeretik a káliszappant a levéltetvek. Mind a mellett, hogy nedvesítőszerként alkalmazzuk, van, hogy közvetlenül direkt a tetvekre növényvédőszerként alkalmazzuk, és hogyha nem olyan súlyos az eset, akkor, vagy hogyha nem az a célunk, ugye, hogy teljes mértékben eltüntessük onnan a levéltetveket, akkor van hatása.
Egy másik kérdés, cseresznye légy ellen mikor alkalmas a permetezés, majdnem mogyoró nagyságú már a gyümölcs, mivel és hányszor kezeljük, köszönöm, Béla Marosvásárhelyről.
A cseresznye légy ellen az optimális időszak, még nem sárgul, de úgy látjuk, hogy nem sokára fog sárgulni, tehát hogy színeződne el, tehát amikor ez nem a maga a cseresznye.
A cseresznye,
igen, tehát ahogy a cseresznye kezdne színeződni. Na de ez ugye a korai fajtáknál korábban van, a késői fajtáknál később van, de ezt a halvány zöldes-sárga színt szereti a legjobban a cseresznyelégy. Viszont, hogyha mondjuk egy későbbi fajtánál nincs, amire egyszerűen tojást tegyen, és ott egy ilyen zöldebb rész van, akkor nyilván rá fogja tenni. Sárga, ez a halvány zöldes sárga ragacslapokkal, én azt javaslom, hogy figyeljük a rajzását, és ahogy megjelenik az első 2-3-4 légy, akkor lehetne védekezni. Hogyha a házi kertről beszélünk, és a környéken mondjuk nincs rengeteg cseresznyefa, vagy hogy nagyon elszórtan van a cseresznyefa, akkor ezeket a sárga ragacslapokat, hogyha a fa déli oldalára inkább és inkább a tetejére kiteszünk, mondjuk a fa magasságát, ugye a korona magasságot a méterbe számoljuk, és azt megszorozzuk kettővel, tehát mondjuk egy ilyen 3-4 méteres fára kiteszünk egy ilyen, mondjuk egy olyan 5-5 ilyen sárga ragacslapot, mondom inkább a déli és a felső oldalára, akkor akár az egy növényvédelem, tehát egy közvetlen védekezés lehet a cseresznyelégy ellen. Ugyanakkor, hogyha nem, akkor nyilván permetezni kell. Lehet itt a kontaktrovarölőszereket használni, ilyen például a deltametrin, cipermetrint lehet alkalmazni, de lehet akár szisztemikus rovarőszert is használni, például az acetamiprid hatóanyagot.
Igen.
Ezeket lehet nagyjából a cseresznyelégy ellen alkalmazni.
Kérdés szintén cseresznyével kapcsolatos. Üdvözlöm Önöket, Felcsiki faluban lakom, és a kertemben van egy cseresznyefám, minden évben tele van virággal, most is, nincs rajta termés, a fa 6 éves, mit tegyek? Nincs porzás.
Igen, szerezzünk egy, tehát egy kellene tudni, hogy ugye milyen cseresznyéről van szó, tehát hogy milyen fajta. Ha nem tudjuk, akkor a legbiztosabb, hogyha egy vadcseresznyét teszünk valahogy a közelébe, mert általában a vadcseresznyének a porzója nyilván egy olyan vadcseresznyét, amelyik akkor virágzik, mint amikor a mi fánk. Tehát valószínű a megporzás hiánya miatt nincs termés.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Anna vagyok, Marosvásárhelyről.
Tessék kívánni!
Az agyunktusztortól szeretném kérdezni, ezelőtt 5 évvel telepítettünk 4 kajszibarac fát. Minden évben kivirágzott, de virág lefagyott, úgyhogy kevés gyümölcs volt rajta. Most idénre 2 kiszáradt belőle.
Igen, ez lehetséges, hogy a kajszi guttaütés miatt van. A kajszinak van egy ilyen betegsége, amit hát egy ilyen, inkább egy ilyen betegségkomplex, egy baktérium, a Pseudomonas syringae, Pathobatrachis syringae, egy fitoplazma okoz együttesen, és utána még megjelenik egy gombás betegség is. Hát a kajszinak ez sajnos egy mifelénk, főleg az ilyen hidegebb zónában egy általános betegsége, hogyha kiszáradt, akkor el kell távolítani. Megelőzésképpen ezzel ellen úgy lehet védekezni, hogy a nyugalmi állapotban lévő meccést ajánlatos kerülni, tehát zöld meccést kell esetleg a kajszinál alkalmazni, ugyanakkor én azt javaslom, hogy olyan kajszi fajtát vegyünk, amelyik jobban bírja hideget, tehát ne azt nézzük, hogy melyiknek a termés a legszebb.
És az melyik lenne az a fajta?
Hát én sajnos nem tudom megmondani, mert legalábbis biztosat nem tudok mondani, de a gyümölcstermesztő kollégák, tehát hogyha az egyetemen esetleg érdeklődnek, akkor a gyümölcstermesztő kollégák ezt biztos meg tudják mondani. Vagy, és nem csak, tehát a faiskolákban is tudják. Honnan is telefonál? Vásárhelyről.
Itt mondjam a szomszédból.
Igen. Például én most mondjuk a legközelebb Malófalván tudom, itt az Igazodvarhely mellett van egy nagyon jó faiskola. Tehát kertészek, akik maguk állítják elő ezt a szaporító anyagot, és nem csak a kereskedők is, amelyek őszintén elmondják azt, hogy így van, azok meg tudják mondani, hogy melyik fajtákat ajánlják.
Milyen területen melyik
így van.
Viszont hallásra.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok. Ősszel levágott, nedvesen tartott szőlővesszőt szerettem volna gyökeresztetni most tavasszal. Az interneten látott lépéseket betartottam, de mégse gyökeresedett meg. Mire kell odafigyelni, hogy jövőre jól csináljam? Tisztelettel, Mihály írja.
Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Ezt Nagy Laci bácsi tanította nekünk, a szőlőtermesztést, és amikor órán elmagyarázta, hogy szedi le ezeket a vesszőket, hogy teszi homokba, hány fokon tartja a pincébe, és utána 100%-osan ugye utalak fel tudja használni, tehát ő akár zöldre fásmetszést tud alkalmazni, olyan egyszerűnek tűnt az egész, hogy nem azt mondom, hogy szinte nem is figyeltük oda, de hogy hát ez az a világ legegyszerűbb dolga. Aztán eltelt pár év, és ugye én találkozok ezzel a kérdéssel, vagy én is szerettem volna megcsinálni, és bizony nem olyan egyszerű. Annyi kicsi apróság van, és egyszer, ha kiszárad például egész télen, most lehet, hogy a kedves hallgató nem szárad ki egyszer se, melyik időpontba szedődik le, szintén ezt a szőlőtermesztéssel foglalkozó kollégám tudna helyesen megválaszolni. Én is tudnék ide hozzászólni, de mivel nem lenne teljes a válasz, ezért inkább hallgatok.
László írja, jó napot kívánok, murok és hagyma veteményen milyen gyomírtot lehet használni már kibújás után, előtte stompal volt lefújva. László.
Szintén azt kell mondjam, hogy passzolom a kérdést. Nálunk az egyetemen a gyomszabályozást két kollega, dr. Nyárád Imre István és dr. Bíró Janka Béla oktatja. Valószínűleg, hogy fognak jönni ők is műsorban, és akkor esetleg az ilyen gyomos kérdéseket tőlük kérdezzék meg.
Uh-huh. Igen, Nyárádi tanár úr szokott jönni, igen. Zöldségeknél van-e valamiféle jele különböző betegségeknek? Mire kell odafigyelni különösképpen?
Bár hát most ugye... például a zöldségeknél az egyik legnagyobb gondot az keresztes virágúak földi bolhái tudja okozni. Ugye mondjuk a keresztes virágúak palántáit kiültetjük, és ha nem figyelünk oda, ezek a kicsi apró bogarak akár tarrá tudják rágni, erre szinte minden évben figyeljünk oda. Megelőzésképpen szinte bármelyik rovarölőszerrel védekezünk, akkor az jó lehet, viszont észre kell venni, és védekezni kell, hanem különben nagyon nagy problémát tudnak okozni.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! János a nevem. Azóta szeretném megkérdezni öntől. Én 1996-ban egy svájci ilyen növényvédő könyvben láttam, hogy a Colorado bogárból készítettek permetlevet szintén a Colorado bogarak ellen. Tud-e róla valamit, és hogy készül esetlegesen? El tudná magyarázni?
Tehát erről konkrétan, pont erről az információról nem tudok, viszont a rovarok, amikor veszélybe érzik magukat, olyan kemikáliákat, tehát olyan anyagokat termelnek, ilyen riasztó feromonoknak nevezik ezeket, amivel a társaiknak szólnak, hogy veszély van, ide ne gyertek. Tehát, hogyha egy burgonya bogarat, ha ugye szétmorzsolunk, nagy valószínűséggel nagyon sok ilyen anyag termelődik, ugyanakkor magának az elpusztult burgonya bogárnak is van egy illata, és nyilván az a társa száma, tehát a társa ezt ismeri, ez nem kedvez, így több esetben alkalmazzák ezeket a készítményeket. Itt például volt egy ötletünk, hogy meg kellene próbálni, ugye a bundás bogár újabban, nem is volt ma szó róla, de jelezték azért már főleg szamócánál, meg egy pár gyümölcs esetében, hogy idén is a bundásbogár ugye a virágokat károsítja, hogy idén, vagy hát meg szerettük volna próbálni, hogy a bundásbogarakból, ha mi is készítünk egy permetlevet, és azzal kezeljük a gyümölcsfák, szamóca virágait, akkor el lehet őket riasztani. Hát ez egy téma az egyetemen, egy disszertációs vagy egy diploma dolgozat még nem választotta egy hallgató se. Mihelyt meg tudjuk ezt oldani, akkor az eredményekről is szívesen beszámolok. Magáról konkrétan, hogy a burgonyabogár elleni permetszert hogy kell elkészíteni, konkrét választ nem tudnék mondani, én úgy csinálnám, hogy néhány bogarat összegyűjtenék, szétmorzsolnék, adott szerbe feloldanám, még egy kicsit lehet hagynám is állni, leszűrném és az a permetezni.
Igen, csak hogy közben a meglévő bogarak már bizony megeszik a krumplit.
Hát igen, mondjuk tehát neki fog az ember mondjuk elkészíteni a permetlevet. Mondjuk ez most egy kicsit durván hangzik, de nem ártana mondjuk, hogyha összegyűjtött lárvákat vagy bogarakat egy kicsit ott hagyni egymás mellett, ugye, hogy minél inkább stresszben érezzék magukat, tehát többet termelnek, és akkor úgy feldolgozni permet formájában.
Azt írja egy hallgató, üdvözlöm önöket, paprika és paradicsom magokat ültettek cserepekbe, 2-3 centinél nem nőttek nagyobbra, mi lehet az oka? Virágföldbe tettem, Zoltán.
Hát ezt kellene látni, nagyon-nagyon sok oka lehet. nem nőltek nagyobbra, hogy eldőltek, elpusztultak, akkor lehet, hogy a palánta dőlés. Nem nőltek nagyobbra...
Hideg miatt is lehetett.
Tehát nagyon sok oka lehet, úgyhogy ez...
Igen, két évvel ezelőtt volt az a bizonyos vírusos fertőzés a paradicsomnál. Tudják most már, hogy az mi is volt tulajdonképpen, megjelenhet újra idén, vagy az akkor...
Igen, hát már akkor mondtuk, hogy egy vírusos fertőzés volt. Nem találkoztam azóta olyan mértékben vele, mint abban az évben. Én mondtam is, hogy nagyon furcsa, hogy tényleg itt a Küküllő mentétől a Maros mentéig, még a Csíki medencén át, tehát szinte mindenhol ugyanazok a tünetek jelentek.
De tavaly már nem volt.
Nem, tényleg nem tapasztaltam azt a mértékűt, igen.
Uh-huh. Ilona írja, jó napot, megkérdezném a tisztelt meghívottól avokádot magról, hogy kell nevelni, mert az internetes módszer nem működik. Na hát ma már a második internetes módszer, ami nem működik.
Az egyik barátom mondta, hogy elvetette az avokádó magot és kikelt. Semmi extrát nem mondott, hogy tett volna. Egyszerűen szerintem jó érett avokádó mag volt, amelyeket elvetette és ugye kikelt, és akkor a kikelés után nyilván neki olyan körülményeket kell, tehát mediterrán körülményeket kell neki teremteni.
Igen, és még egy rövid, van 2 percünk mindösszesen a műsorból, évtizedekkel korábban olvasom az almát károsító molynak 2 nemzedéke fejlődött ki a vegetációs időszakba, és ma már azt mondják a szakértők, hogy a veszély szinte megduplázódott, hiszen több mint 3, szinte 4 moly nemzedék fertőzését jegyzik fel növényvédelmi szakemberek. Ez így van?
Hát nálunk azért éppen sok nemzedék nem, viszont egy jó hír az, hogyha az első nemzedéket telibe trafáljuk, tehát azt jól eltüntetjük, akkor általában a többi nemzedék már nem nagyon rúg labdába, úgyhogy valamikor május, hát most ez az időszak kezdődik az almamolynak a rajzása, kicsit meg vagyunk csúszva, úgy lehet, hogy nálunk egy olyan június elejére tevődik, megelőzően rovarölőszerrel kell, akár kintinszintézisgátlóval, mondjuk annak most felét bevonták forgalomból, úgyhogy akkor juvenil hormonanalóggal, például a fenoxikarp, ha jól tudom, még engedélyezve van, egy megelőző védekezést kell az almára kijuttatni, és akkor az első nemzedéknek, hogyha a kártételét megakadályozzuk, és gyakorlatilag a populációt úgymond leszorítjuk, akkor általában a többi nemzedék már nem szokott olyan problémát okozni. Az almamoly ellen is több biológiai módszer is van, akár a Bacillus thuringiensis subspecies kürstakival lehet védekezni, akár almamoly granulózis vírussal lehet védekezni ellene. Ha bemegyek egy ilyen kis növényvédőszer patikába, kis kiszerelésbe, ezeket sajnos nem fogom megtalálni.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem tanára volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen én is a meghívást és a figyelmet.